Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Gödöllői gyülekezet tagjait, és nem is gondoltam, hogy tényleg szinte mindenkit ismertem már régről. Engem Molnár Miklósné Jutkának hívnak. Az ország nyugati részén élek a határ mellett, Ausztria határa mellett, egy nagy községben, ami várossá lett már nyilvánítva. És nem titkolt szándékkal azért jöttem el a gyülekezetetekbe, mert sorra látogatom azokat a gyülekezeteket, ahol kisgyerekes családok vannak, és szeretnék velük tölteni egy pár órát. És szeretném köszönteni az utitársamat is, aki délután 3-kor fog előadást tartani itt a gyülekezetben, Antal Juditot, és ő tőlem közel 100 kilométerre él, és így együtt, egybe tudtuk kovácsolni az utazásunkat. És a gyerekekhez nem az elején szólok, jó, hanem majd mindig szólok, hogy mire figyeljetek, mert egy nagyon érdekes történetről fogunk ma közösen gondolkodni, amiben sok érdekes mozzanat lesz, és majd akkor beszélgetek veletek. Lesz benne utazásról is szó, csak elmondanám előzetesen, hogy közel 300 kilométert utaztam én most, hogy ide jöhessek, és mit gondoltok, mennyit mozogtam közben? Na? Hát persze, hogy keveset, mert autóval jöttem, és csak a csuklómat kellett mozgatni, meg a bokámat, meg egyszer-kétszer kiugrottam az autóból, meg vissza, de hát nagyon kevés az ekkora úthoz. Na, a mai történetünkben is lesznek utazások, de az akkori időben való utazást az emberek gyalog tették meg, két lábon, vagy lóháton, vagy valami közlekedési eszközzel, de nem ilyen gyorsan, mint ami most van. Viszont ebből kifolyólag ők sokkal egészségesebbek voltak. Úgyhogy figyeljetek, majd beszélgetünk közben. Kedves testvérek, az elmúlt negyedéves szombatiskolában az a szerencsés eset történt meg, hogy az egyik tanulmányt én írhattam, de annyira kevés volt a lehetőség, hogy mindaz, ami bennem ott akkor megfogalmazódott, megérlelődött, mindaz papírra vetődjék, hogy én akkor elhatároztam, hogy ahova megyek gyülekezetekben, ott elmondom mindazt, ami akkor bennem maradt. József történetéről fogunk beszélni. Arról a Józsefről, akit mindannyian ismertek, és a mozzanatokat az ő eseményeiből mindannyian tudhatjátok, és hogy mi volt az, ami neki segítséget nyújtott, és mi lehet a mi életünkben is az, hogy róla ilyeneket ír például a Biblia, és mi is szeretnénk ugye ilyen emberekké válni, ígéretünk is van rá. A Mózes első könyve 39. fejezetéből olvasom kivonatosan, hogy az Úr Józseffel volt. Szerencsés ember volt. Mindenki láthatta, hogy az Úr van ő vele. Akármit cselekedett, az Úr minden szerencsését tett az ő kezében. Ahova került, akiknek a keze alá, őnekik semmire nem volt gondjuk, mivel hogy az Úr volt Józseffel, és mindent tisztességgel és becsülettel elvégzett. És újból idézi, többször idézi, hogy valamit cselekedett, az Úr szerencsését tette. És a mi vágyunk is az, hogy úgy járhassunk Istennel, és úgy lehessen velünk, hogy rólunk is, ugye szombatiskolán is megfogalmaztátok, hogy jó lenne, ha a külsősök is látnák, és ez lenne a hírvivője az Isten létének, nagyságának, de a hogyan? Nekünk mindig a hogyan a kérdés, és ebben a történetben megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy hol volt az a pont, és hol voltak azok a pontok, amik lehetővé tették, hogy József ilyen szerencsés ember lehessen, és mindenkinek látványosan erről tegyen bizonyságot. Ráadásul még ízelítőül elmondanám itt az elején is, hogy mikor az édesapja áldásokat mondott rá és a testvéreire, akkor ugye ez a nagyon híres gondolat fogalmazódott meg, hogy termékeny fa József, termő ág a forrás mellett, keserítik, lövöldözik és üldözik a nyilazók, de mereven marad kéz íve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől onnan, Izrael pásztorának kősziklájától. Ugye ez már kicsit érdekesebbé teszi számunkra a gondolatokat, mert nem arról van szó, mint ahogy mi gondolkodnánk a keresztény, az igazi keresztényé válásról, vagy bocsánat, hogy egy kicsit sarkítok, de az emberi tudatban ez van, hogy mindaz az áldás, amit Isten ígér, meg mindazok a célok, amikkel ő felénk érkezik, azok könnyen, gyorsan, de legalábbis jó körülmények között fognak kialakulni. Ez a mózesi idézet is arról beszél, hogy József úgy volt termőág, hogy a forrás mellett volt, Isten mellett, de igazából nagyon sok bántalom és nehézség érte. Keserítették, lövöldözték, üldözték, de mégis ez a hogyan, ami minket érdekel, ez nála ott lehetett, mert mereven maradt kézíve, és stabil lehetett Isten mellett. Na akkor ennyi előzetes után nézzük is meg, hogy Józsefnek mi lehetett az, ami a mi hogyanunkra is feleletet ad, mik lehettek azok a pontok, amin keresztül ő elnyerhette Istentől ezt, hogy ilyen jó szerencsés ember lehessen, és mindenki láthatta rajta. És ehhez segítségül én Ellen White-nak egy olyan idézetét hozom a Pátriárkák és Proféták című könyvből, amit valószínű, hogy ti is ismertek, és most tényleg azért nem idézem fel a történetek nagy részét, mert ismert számotokra, csak a gyerekek kedvére akkor mégiscsak elmondanám, de csak az elejét, hogy József, képzeljétek el, és úgy szeretem, ahol van térkép, itt élt, ezen a vidéken, és egy olyan sajnálatos esemény történt, hogy a testvérei irigykedtek rá, megféltékenykedtek. Ti éreztetek már ilyet, hogy irigyek vagytok a másikra? Nyugodtan el lehet mondani, még a felnőttek is szoktak ilyet érezni. Elő szokott fordulni köztetek? Vagy hogy dühösködtök? Van ilyen? Hát persze, hogy van, Berci. Mondom, nyugodtan elmondhatjátok, mi is szoktunk ilyenek lenni. Csak képzeljétek el, amikor valaki sokáig megtartja magában, meg engedi, hogy ilyen nagyra nőjön, akkor olyan nagyon nehéz helyzet állhat elő, amivel Józsefnek is szembesülni kellett. Képzeljétek el, hogy olyan dühösek voltak a testvérei rá, hogy elhatározták, hogy jobb lenne, ha nem is élne. Hát ez nagyon csúnya dolog, igaz? Beledobták egy kútba. Nem volt senki segítsége, és azon gondolkodtak, hogy mi legyen a további sorsa. És aztán végül úgy döntöttek, hogy eladják. Hát el se tudjuk képzelni, hogy mit jelent az, hogy valakit eladnak, rabszolgálnak. Tudjátok, az olyan, mint amikor többet nem láthatod a családodat, nem lehetsz a szüleiddel, testvéreiddel, nem élhetsz azon a vidéken, ahol most élsz, hanem nincs szabad akaratod, hanem azt kell tenned, amit azok mondanak, ahova elvisznek, és nem kapsz pénzt érte, hanem azt kell tenned mindig, amit mások mondanak, és nincs semmi szabadságod. Ez egy nagyon nehéz helyzet, igaz? És ők is utaztak, eladták, és képzeljétek el, hogy egészen idáig Egyiptomig elvitték, egyiptomi embereknek adták el. Mit gondoltok, milyen eszközökkel utaztak ők? Például lehetett szamár is, aztán vannak ilyen sivatagos részek is. Ez az. Biztos, hogy volt teve is, ugye? Majd otthon anyuval, apuval megnézhetitek, hogy milyen különlegességek vannak a tevénél, de biztos, Berci, hallottál már róla, hogy milyen állat a teve, hogy mit tud tartani magában sokan. Zsírt meg? Meg vizet, ugye? Velük könnyebb volt ott az utazás, de azért mégiscsak kényelmetlen lehetett. Volt, aki ülhetett a teve hátán, volt, aki csak vezethette, volt, hogy váltották egymást, de mindenképpen kényelmetlenebb volt, mint most utazni, igaz? És hát Józsefnek a szíve, az mit gondoltok, hogy mivel lehetett tele ilyen körülmények után? Hogy bántották, sértették, vádolták, és aztán eladták. Mit érezhetett József? Ti mit éreznétek? Hát, szomorú lehetett? Elkeseredett, ugye? Volt olyan gyülekezet, ahol megkérdeztem fiatal lányokat, hogy hogy érezhette magát József, és ők azt mondták, hogy pocsékul. Bocsánat, hogy ezt mondom, de hát őszinte fiatal gyerekek így fogalmazták meg. Nagyon nehéz volt neki. Na, innen indulunk el a felnőttek körében is, hogy nehéz volt Józsefnek, és ezt a részt olvasom fel, ami nekem magamnak is nagyon-nagyon sokat adott. József keservesen sírt. Kedves gyülekezet, meg is állnék rövid mondat után, szabad keservesen sírni. Néha még a hívők is sajnálják, vagy szégyellik, hogy ők sírnak. Hát olyan Istent ismertünk mi meg, aki előtt nem szabad sírni? Most a felnőtteket kérdezem. Szabad keservesen sírni. Isten nem fordul el tőlünk, nem várja el, hogy ne sírjunk, hát az adott nehéz helyzeteinkből szeretne gyógyulást adni. Szabad keservesen sírni. Egy idős otthonba járok rendszeresen, és egyszer az időseknek arról beszéltem, arról az igéről, ami azt mondja, hogy öntsük ki a szívünket az Isten előtt, mint a vizet a földre. És ezek az idős emberek fiatalabb korukban földművelők voltak, és ők aztán tudják, mi az, amikor a földre a víz kiömlik, és hogy szívja be minden zegét, zugát át beszéltük ennek a kis igének, és ugye a szívükre helyeztem, hogy Isten azt várja, hogy így öntsük ki a szívünket előtte. Minden dolgát, ami bennünk van, mert várja, hogy elmondjuk. Most megnézzük, hogy a keserves sírás között, amiben József is volt, milyen gondolatok idéződtek fel benne. És ismerős lehet számunkra is. Józsefben ismét felidőződtek haragos fivérei, vad, gyűlölködő pillantásai, durva, sértő feleleteik. Ugye biztos ismerjük azt a jelenséget, amikor történik velünk valami rossz, bántanak bennünket, és valahogy nem tudjuk elvonatkoztatni magunktól, hanem állandóan visszapörögnek, lepörögnek ezek az események, ezek a mondatok, ezek a bántások, szavak, hogy ki mit mondott, hogy csinált, milyen volt az arckifejezése, mit okozott ez bennünk, és újból átéljük ezeket. Biztos számotokra is ismerős ez. Hát József is így volt, benne is ez a törvényszerűség dolgozott és mozgott. Mindeközben, ugye a múlt, ez a múlttal való foglalkozás, mindeközben pedig remegő szívvel gondolt a jövőre. Mert hát kilátástalan volt. Mi tudjuk a történetének a végét, ő nem tudta. Tehát a múlt nehézségei, a jövő kilátástalanságai, hogy mit fog ő csinálni, megvetett, tehetetlen rabszolga lett. Teljesen meg volt kötözve. Semmi szabad akarata nem volt. Mi lesz majd a sorsa egyedül és barátok nélkül abban az idegen országban, ahová hurcolják? Berci, neked van az oviban barátod? És jó, hogy van barátod? Hát barátokra szükség van, nem? Még a felnőtteknek is. Legalább egy jó barátja legyen az embernek, mert az már olyan biztonságérzetet ad, olyan stabilitást. De Józsefnek itt senki nem volt. Senki. Olyan emberekkel utazott, akik szintén ellettek adva és keseregtek, és olyan emberekkel, akik meg fogva tartották őket. Kinek beszélhetné el a bánatát? Kinek mondhatná el? Kivel dolgozhatná fel mindezeket? És ezért Józsefen egy ideig rémület és rettegés lett úrrá. És nem csodálkozunk rajta. Az, hogy az ember a múltján rágódik, a jövője kilátástalanságán rágódik, és rémület és rettegés lesz rajta úrrá, azt hiszem, hogy nincs olyan ember, aki ezt meg tudná spórolni az életében, mert mindannyiunknak vannak olyan korszakai, amikor ez együttesen jelen van. És úgy érezte, hogy nem tud megküzdeni az előtte álló nehézségekkel, amelyek a kitaszított, idegen rabszolga keserves sorsa tartogat számára. Tehát érezte, hogy béna lesz, és ő ehhez kicsi és kevés, és ez még inkább lehúzta. Tehát ennél lejjebb már nem mehetünk egy lelki világban, hogy mit élt át József. De a fordulat és a hogyan, az számomra most jön. Mert isteni segítség minden helyzetben van. Nincs olyan élethelyzet, amikor Isten ne tudna segíteni. És nem mindig úgy segít, hogy odaáll, és megváltoztatja a helyzetet. Józsefből nem lett itt egy szabad ember. Nem vette le senki a láncait, nem fordította vissza egy következő járattal az ő földje felé, semmi ilyesmi nem történt. De a szabadság akkor hogy adódott? Hogyan lehet Isten a mi számunkra is segítségül, mert ugye József történetével együtt a mi kérdésünk az az, hogy jelen állapotban, a mi saját helyzetünkben akar-e, tud-e az Isten segítséget adni? És ugye mi olyan Istent ismertünk meg, hiszen erre keresztelkedtünk meg, erről beszéltünk délelőtt, aki mindenek felett nyújtja a segítséget. Akkor itt a hogyanoknál az lehet talán a kérdés, hogy mi abba látjuk-e a segítséget, amit ő tud és akar adni, vagy más elgondolásaink vannak az ő felénk nyújtott segítségéről. József engedte, hogy ez az isteni segítség valóban hasznos lehessen számára. Mert gondolatai, ez a sűrű, kusza, nehéz, mocsaras gondolatvilág, amit az előbb felidéztünk, ez megkeresésre talált Istennél. És Isten az ő lelke által igenis nagy erővel munkálkodik minden embernél, hogy ezek a gondolatok, amelyek a múlttal, a jövővel és a kilátástalansággal vannak telve, valahogyan másfelé terelődjenek. És gondolatai ezután Atya Istene felé fordultak. Ezt egy ember magától nem tudja előidézni, ez, ahogy az előbb említettem, ez az isteni segítség. Ugyanis ő hallott Isten szeretetéről, amely megváltóról gondoskodott az emberiség számára. Most ezek az értékes tanítások mind felelevenedtek emlékezetében. Én nem tudom, hogy ti, nektek milyen volt a gyerekkorotok, de én nagyon-nagyon szerettem a felnőttek közelében lenni gyerekkoromban. Ott ülni a meleg kályha mellett, vagy az ebédlőasztal mellett, és hallgatni újból és újból azokat a régi történeteket, amelyeket a szüleim vagy a nagyszüleim éltek át háborúban, nehézségben, és mi volt nekik segítségül. És én nem tudtam megunni. Berci, ti is szerettek hallgatni ilyen történeteket? Szoktak apáik mesélni, hogy mi volt régen? Biztos ti is szeretitek hallgatni, ugye? Képzeljétek el, hogy van egy olyan testvérünk, a családos táborban talán emlékeztek rá, Gyula bácsi, aki faragott, akivel együtt asztaloskodhattatok. Gyula bácsit vittem múltkor egy úton, egy hosszabb úton, és engem nagyon-nagyon érdekel minden embernek a régmúltja. És kifaggattam, mert olvastam egy cikket róla, meg a nagyszüleiről, de bővebbet szerettem volna tudni róluk. És Gyula bácsi is elmondta, hogy ő nagyon sokat ült a nagypapája mellett, mert a nagypapájának nehéz sorsa volt, és sokszor felidézte az unokáknak, hogy mindent keresztül az életben. Amikor háború volt, akkor a nagypapáját elhurcolták egy nagyon távoli országba, Oroszországba, hadifogolynak. És abban a szerencsés helyzetben lehetett még így is ebben a távoli országban, elszakítva mindenkitől, egy kicsit hasonló volt ez a józsefi történethez, hogy egy olyan nagyon gazdag és neves családhoz került, ami főúri családnak számított, jó mód volt ott. És a nagypapájából ilyen lovászfiút képeztek, ő foglalkozott a lovakkal, és képzeljétek el, hogy a családnak a gyerekeit is ő lovagoltatta, kocsikáztatta. Szerette is csinálni. És megtanulta a nyelvet, nagyon jól tudott oroszul. És isteni segítség folytán hazakerülhetett sok idő múlva Magyarországra, hozzánk közeli településre, és visszailleszkedhetett a családjába. És képzeljétek el, hogy az történt, hogy sok-sok év múlva, amikor már felnőtt volt, és neki is családja volt, fordult az élet helyzete, az országok helyzete, és Magyarországra orosz csapatok törtek be. És hát nem volt jó hírük, mindenki félt is tőlük, ez a család is félt. Átvonultak a településükön. Összefogdozták az embereket, és vinni akarták magukkal. És akkor, amikor beszéltek ott a betörő csapatok, akkor a Gyula bácsinak a nagypapája megértette, hogy miket mondanak, és fordította az embereknek. És az egyik tiszt észrevette, hogy jól tud oroszul. És megkérdezte tőle, hogy oroszul, hogy hogyan tud ilyen jól beszélni. És elmondta, hogy ő hol volt hadifogságban, és melyik családnál. És képzeljétek el, hogy bevonta gyorsan egy kapuaj alá ezt az embert, és elmondta sírva, hogy ő ennek a családnak az egyik fiú tagja, akit lovagoltatott. Most mondjátok meg, ki tud ilyet egybe szerkeszteni? És egymásra borultak, és nem bántották őket, éppen ezért. És Gyula bácsi sokszor-sokszor ott ült a kis sámlin, és hallgatta a nagypapa történetét, és neki is segítséget adott az élethez. Na most képzeljétek el, hogy József, hát kiről hallott gyerekkorában? Hát az őseit elhívta, ilyen messziről, Bercin, és csak ilyen messziről hívta el Ábrahámot az Isten. Nagyon sokat kellett neki is gyalogolni. És szót fogadni a Jóistennek, hogy ezen a nehéz úton, ahol itt aztán megpihentek egy darabig, aztán később meg mégis útra keltek, és itt letelepedtek, ez egy nagyon-nagyon hosszú, nehéz út. Használták a lábukat, mindent, egészségesek voltak, és szót fogadtak a Jóistennek, és hogy Ábrahámot azért hívta el az Isten, hogy mindenki megismerhesse ezt az Istent. És hogy milyen nehézségei voltak Ábrahámnak, a fiának Izsáknak, József édesapjának Jákobnak. És József erről mind hallott. És most, amikor a lelke nehéz volt, és kilátástalan volt, úgy segítette meg a Jóisten, hogy félretolta benne ezeket a dolgokat, és egy célpontra próbálta összpontosítani a figyelmét, hogy amit hallott róla, azt meg tudja ragadni. És most a felnőtteknek mondanám, hogy nekem is volt az életemben egy olyan pont, amikor megfogalmazódott bennem, hogy az érzésvilágunk és a gondolatvilágunk az igazából a mi saját döntésünk alapján fog tovább forogni és működni. 18 évvel ezelőtt történt, hogy a bátyám egy nagyon tragikus következmény miatt meghalt az intenzív osztályon, és édesanyámat pont akkor műtötték vastagbéldaganattal, és amikor a bátyám meghalt, és vártam, hogy kiadják a holmiait ott az üvegajtón, akkor azt mondtam a Jóistennek, hogy mindent kibírok, és mindent elviselek hittel. Nagyon nehéz, de el fogom viselni. De ígérje meg, hogy soha többet nem kell idejönnöm az intenzívre, mert itt olyan nagyon nehéz élményekben volt részem, hogy én ezt nem bírom ki még egyszer. Pár hét múlva az édesanyám orvosi műhibák következtében ugyanott volt, ugyanabban az ágyban, az intenzíven. És én akkor azt mondtam a Jóistennek, hogy nem fogom kibírni. Tehát biztos tudjátok, milyen az, amikor úgy érzitek, hogy ketté hasad a szívetek, a tehetetlenség miatt, a fájdalmak miatt. És amikor egyik alkalommal így vártam bebocsátásra, látogatásra, akkor én is keservesen sírtam. Még jó, hogy nem volt ott senki körülöttem, így ültem, és a térdemen volt a könyökem, és az arcomat a tenyerembe tettem, és úgy sírtam. És ugyanezt történt velem, mint Józseffel, hogy egyszer csak a Jóisten, mint egy táblán odatolta elém az egyik igéjét, egy Zsoltár részletet, és a Zsoltár részlet így szólt, hogy miért csüggedsz el lelkem, és miért nyughatatlankodsz bennem, bízzál Istenben, mert még hálát adsz az ő szabadításáért. És én akkor értettem meg, hogy emberileg maradhatok benn a keserűségben, minden jogom megvan hozzá, senkinek fel nem tűnne, hiszen jogalapom is van, tragédiák sorozatán vagyunk túl és benne. De Isten valami mást szeretne adni, és felülemelni engem hitben ezen. És megkérdezte tőlem, hogy akarsz-e velem jönni. És én úgy döntöttem, hogy igen, Uram, és neked hiszek. És képzeljétek el, hogy az a sok minden fájdalom, ami ott volt bennem, az olyan módon, amit ember magának elő nem tud idézni. Eltűnt. Tapogatva nem találtam. A helyzetünk nem oldódott meg. Egyébként édesanyám is meghalt pár hét múlva. De az, amit ott átélhettem, hogyha Isten mellett döntök, és az igéje nekem ennyit mond, és az ő szava, akkor engem olyan magaslatba tud emelni, amit más nem tud megtenni. És én ha ez lehet, ha ez egyszer lehet, ha ez igaz és megtörténhet, akkor miért ne lehetne kétszer, háromszor, és minden esetben? Gondolatai ezután Atya Istene felé fordultak. Hallott Isten szeretetéről, amely megváltóról gondoskodott az emberiség számára. Most ezek az értékes tanítások mind felelevenedtek emlékezetében. És tanulunk az Efézusi levélről. Az első szombatiskolánkon ebben a témában ki volt emelve, hogy Isten szeretné megismertetni velünk az ő akaratának titkát, az ő jókedve szerint. Engem ez annyira tud motiválni, Isten akaratának titka. Hát nekünk olyan Istenünk van, aki nem lepődik meg semmi nehézségen, nem örül neki, nem ért vele egyet, de az ő előre látása kapcsán nem lepődik meg semmi helyzeten. Mi szoktunk egyedül, mert nekünk új és feldolgozhatatlan. Viszont Isten pontosan azért, mert mindent ismer előre, minden egyes mozzanatra megváltási tervet készített elő. Kedves testvérek, Istennek van megváltási terve, és megismerteti az ő akaratát velünk. És a Római Levél 16. fejezete pedig ugyanennek a titoknak a kijelentéséről beszél. Hogyha valaki szeretne ebbe belekapcsolódni, még ha nem is látja a következő lépést, de nyugalmat és biztonságot adhat, hogy ez a helyzet, amiben vagyok, Isten előtt tudott. És neki erre is van jó kimenetele, jó terve. József is mind-mind engedte, hogy amit addig ismert Istenről, az most felnagyítódjon benne. Hitt abban, hogy atyái Istene lesz az ő Istene is. Most kezdett számára kézzel foghatóvá válni, hogy elfogadja ő is a személyes Istent. Eddig hallott róla, eddig biztonságérzetben volt, nem volt különösebb gondja. Most kérdőjeleződött meg számára, hogy elfogadja-e, hogy ez a személyes Isten az övé is legyen. És József megmaradhatott volna a keserűségben, testvérek. Megvolt hozzá a szabadsága és joga. De akkor nem lett volna termőág a forrás mellett. Akkor nem lett volna jó szerencsés. Ő nem tudta, hogy ő milyen életet fog élni. Fogalma nem volt róla. Nekünk sincs a sajátunkról. Csak arra kérlek bennetek a mai napon, legalább ezzel menjetek haza, hogy Isten tudja, hogy a legjobb mi lehet abból, ha mellette döntötök a legnehezebb helyzetben is. Ha őt fogadjátok el, ha benne tudtok bízni. És miért ne lehetne nekünk is józsefi tapasztalatunk és megélésünk, hogy a legnehezebb helyzetben is ilyenek lehessenek rólunk leírva. József hitt abban, hogy az atyái Istene lesz az ő Istene is. Akkor és ott teljesen átadta magát az Úrnak, és imádkozott. Teljesen átadta magát az Úrnak, és imádkozott. Itt vannak a hogyanok. Imádkozott, hogy Izrael megtartója legyen vele számüzetése földjén is. Lelke megremegett a nagy elhatározástól. Felidéződött benne, elfogadta Istent, teljesen átadta magát, imádkozott, és ahogy Nehémiásról is olvasuk, hogy imádság közben jöttek a nagy elhatározások, neki is jöttek nagy elhatározások. Nem arról, hogy fogja alakítani az életét, mert az nem rajta múlt, hanem arról, hogy belül mi fog zajlódni benne. Ez az ember döntése. Ez az a terület, ahol vagy sátánt engedjük beuralkodni, vagy Istent. Erről mindenkinek szabad döntése van. Ez a mi nagy szabadságunk. Lelke megremegett a nagy elhatározástól, hogy hű marad Istenhez minden körülmények között. Belekombinálta azt, hogy nagyon nehéz körülményei lesznek. Belekombinálta azt is, hogy ő még most is kicsi és kevés ahhoz, hogy megállja a helyét. De egy dolgot el tudott határozni, hogy ő hű marad Istenhez minden körülmény között. És minden körülmény között a menny királyának alattvalójához méltóan kíván viselkedni. Hát mi szombat délelőtt a szombatiskolán arról beszéltünk, hogy Isten mire hív bennünket. Ugye az első kérdés felütő motivációja az volt, hogy szinte kérlelve és utalva rá Isten nyomatékosította bennünk, hogy járjunk úgy, ahogy ő, viselkedjünk úgy, ahogy ő. Egy testvéri közösséget, amit ő alakít ki, azt az ő utasításai szerint lépésről lépésre próbáljunk betölteni, fejlődni benne. És most megkérdezlek benneteket, elviselni egymást szeretetben, türelemben, ez a nagyobb kihívás, vagy rabszolgának lenni egy egyiptomi földön? Tudom, hogy súlypontos a kérdés, de muszáj, hogy a kontrasztokat érezzük. Tehát ő hozzánk képest most, ehhez viszonyítva, sokkal nehezebb helyzetben volt, és mégis azt határozta el, hogy a menny királyának alattvalójához méltóan kíván viselkedni, milyen körülmények között? Amikor nyugodtabb lesz a helyzet, amikor majd mindenki szeretni fogja, amikor egy kicsit megpihenhet, amikor majd utólag visszaemlékezik rá. Minden körülmény között, testvérek, minden körülmény között. Ez a mi nagy szabadságunk. Teljes szívvel fogja az Urat szolgálni. Teljes szívvel. Sorsával, viszontagságaival bátran szembenéz. Testvérek, a hit bátorságot is igényel. Ez egy hatalmas témakör, nem is tudom itt kifejteni, csak utalok rá. Bátran szembenéz Isten, aki az atyáinak Istene volt, aki ennyi nehéz helyzetben kisegítette őket, aki a megváltási tervet viszi tovább akkor is, ha ő már nem ezen a földön van, hanem olyan helyzetbe találja magát, amit el nem tudott volna képzelni. De Isten megváltási terve akkor is megy tovább. Az ígéretei akkor is beteljesülnek. És most, a 21. században ugyanúgy ennek a fonala, ennek az elhívásnak a fonala, az Isten bemutatásának a fonala ugyanúgy megy az Isten megváltási tervében. Csak megkérdezi tőlünk, akarsz ebbe belekapcsolódni? Szeretnél te is ennek a részese lenni? Át tudod, akarod adni a szívedet, gondolataidat, mindent teljesen az Istennek ugyanúgy? Ez a nagy kérdés. És akkor még mindig van a mondatnak egy része. Ezt az egészet elvihetjük haza, hogy méltóan viselkedni, teljes szívvel fogjuk az Urat szolgálni, sorsunkkal, viszontagságainkkal bátran szembenézünk, és minden kötelességét hűségesen teljesíti. Minden kötelességet hűségesen teljesíteni. Képzeljétek el, gyerekek, hogy én egy nagyon-nagyon lusta gyerek voltam. Biztos ti nem ismertek lusta gyereket, de én nagyon lusta gyerek voltam. Mert kényelmes. Azért voltam ilyen, mert 5. késői gyerekként születtem a családba, és hát nekem nagyon sok mindent nem kellett csinálni, mert megcsinálták a nagyok helyettem. Hát egy dolgot kellett elvégezni, amit anyukám mindig rám bízott, de én alig bírtam. Pedig nem volt nagy dolog, hogy ő, amikor a sok-sok vasalni valójával végez, azt is ő csinálta, de sokan éltünk a családban, mert 5 voltunk testvérek, meg a szüleink, ez most már mennyi is? 5, 6, 7. Heten. És akkor még képzeljétek el, hogy ott voltak a nagyszülők is. Ők ketten voltak. A héthez hozzáadjuk a kettőt, az meg már majdnem 10. Csak egy héja van, ugye? Az meg már 9. Hát 9 embere mosni, főzni, takarítani nem könnyű dolog. És anyukám, amikor vasalta a ruhákat, akkor mindig megkért a végén, hogy a férfiaknak a munkás ingét gomboljam be. Nagy dolog ez? Nem. Nekem az volt. Húztam fülemet, farkamat, és odavonszoltam magam, de rám volt írva, hogy milyen lelkülettel csinálom. Mennyi fájdalmat okoztam anyukámnak. És amikor megismertem a Jóistent, meg az élet tanítgatott, meg olvastam egy idézetet Tagorétól, egy keleti szerzőtől, aki azt mondta, hogy amikor álmodtam, azt álmodtam, hogy az élet öröm. Amikor felébredtem, akkor azt láttam, hogy az élet kötelesség. És amikor cselekedni kezdtem, akkor rájöttem, hogy a kötelesség öröm. És akkor én is elhatároztam, hogy én nem akarok lusta lenni. És lehet ebből is gyógyulni. Mindenből lehet gyógyulni. És József, mikor még nem tudta, hogy hova fog kerülni, és nem tudta, hogy milyen feladatai lesznek, már előre elhatározta, hogy bármilyen feladata lesz, ő azt hűségesen fogja teljesíteni. Hát így dióhéjban ennyi testvérek arról, hogy egy ember hogy lehet akár egy rabszolga földön is jó szerencsés Isten előtt. Hogy lehet az Úr egy emberrel? Hogyan lehet, hogy annak, aki feladattal látja el, ne legyen semmi gondja, mert megbízható ember van mellette. Testvérek, a megbízhatóság, a szava hihetőség, a kötelesség tudat nyomokban sem található már az emberi létben. A világ sóvárog ilyen emberek után. És amikor ilyeneket olvasunk, hogy nagy erővel hirdettetik az evangélium, meg hogy mindenki számára egyértelmű lesz, meg hogy Isten megáldja az övéit, és hogy nem jön el addig a vég, amíg mindenki számára nem lesz ez hallható, akkor mit gondoltok, ezek milyen körülmények között fognak lezajlani? Ezek az evangélium hirdetések. Fűtött szobában? Sok embert hívunk, eljönnek, megvilágosodnak. Ez egy jó helyzet, kívánatos is. De az élet ennél sokkal komplikáltabb. És az élet tele van nehézséggel. És az eljövendő élet még nagyobb nehézségekkel lesz tele. Ezért becsületes az Isten, és nem csap be bennünket, hanem felhívja a figyelmünket, hogy készüljünk. De az igazi evangélium hirdetés az nehéz körülmények között fog történni. Hogy látják-e rajtunk, hogy ha van hasznunk, ha nincs hasznunk, akkor is megcsináljuk-e a feladatunkat, oda tesszük-e magunkat. És csak egy kis mozzanat abból, hogy mivel József beleállt a megváltási tervbe, és aztán a későbbi életében annyira fegyelmezetté vált, hogy amikor már hatalomra jutott, akkor sem rohant a dolgok elé. Hát gondolhatjátok, hogy mennyire foglalkoztatta, hogy mi lehet az övéivel, nem? Az apjával, éle még az apja. Későbbiekben olvassuk, hogy az első kérdése majd ez lesz. Elmehetett volna, visszamehetett volna Palesztina földjére. Bemutatkozhatott volna, hogy ő ki. Segíthetett is volna. És nagyon-nagyon foglalkoztatta ez a kérdés, de nem ment Isten elébe. Nem ő akart olyan helyzetet teremteni, amit emberileg nem tudott volna jól megteremteni, hanem várt. És tudjátok, ez a hosszú tűrés, amiről délelőtt is beszéltünk, ez ilyen formában is ott lehet az életünkben. Sokszor nagyon sokat kell várni arra, hogy ami a legkívánatosabb lehet, az megteremtődjön. Istennek is sok munkája van ebben. Hát Isten szempontjából nem lett volna kívánatos, hogy mielőbb lerendeződjön minden. Dehogy nem. De ennyi idejébe telt neki is. És József kivárta azt a helyzetet, ami megteremtődött szintén nehéz körülmények között, ugye gazdasági, természeti csapások között, gazdasági válságban, és megadatott neki. Na de, összefoglalóan és lezáróan, azzal, hogy egy ember fiatal korában is, nehéz körülményekben engedte a gondolatvilágába az Istent kiteljesedni, szabad akaratából inkább mellette döntött, mint a saját gondolatai mellett, hitt benne, teljesen átadta magát neki, elhatározta, hogy hű marad Istenhez minden körülmények között, minden körülmény között a menny királyának alattvalójához méltóan kíván viselkedni, teljes szívvel fogja szolgálni az Urat akárhova kerül, sorsával, viszontagságaival bátran szembenéz, és minden kötelességét hűségesen teljesíti. Ezzel, képzeljétek el, nem mondok nagyot, mert tudjátok, minimum két országot megmentett az éhhalától. Ez az ember. Aztán olyan segítségére lehetett gazdasági, jogi értelemben is egy fáraónak, egy uralkodónak. Gyerekek, ott az akkori király, az egyiptomi király, nem úgy hívták, hogy király, hanem úgy, hogy fáraó. Segítségére lehetett ennek az embernek, és az ott dolgozóknak is. Aztán beválthatta Isten azokat az ígéreteket és álmokat, amiket jó előre megmondott Józsefnek, amiért ki is csúfolták a testvérei. Aztán az is beteljesedhetett Isten előrelátása folytán, hogy itt sokasodhatott meg Izrael népe, ezen a földön, Gósen földjén. Itt válhatott valóra az, amit Ábrahámnak mondott az Isten, hogy megsokasítom a te népedet. Ezek az életkörülmények tették lehetővé, ahol nem piszkálták, nem bántották őket, és még egy érdekesség, hogy ugye akkoriban Egyiptomban nem egyiptomi fáraók voltak, nem egyiptomi származásúak, hanem egy úgynevezett hükszosz fáraók voltak, ami a bevándorlókból vagy betörőkből, az országba betörő népesség közül adatott. Akik oda kerültek, akár kereskedelem útján, akár ilyen rajtaütésszerűen és elszaporodtak, és ebben a helyzetben lehetett Isten megváltási tervét így kiteljesíteni. És még egy dolgot említenék meg, ami szerintem az egyik legnagyobb, hogy így sikerült Istennek megváltoztatni József testvéreinek a szívét. Talán ez a legnagyobb, nem? Csak azért, mert egy ember Isten mellett tette le a voksát minden körülmény között, nem ismétlem. Most képzeljétek el, hogyha ti itt vagytok, nem tudom hányan, ha ti is így határozzátok el magatokat. És amikor jönnek a nehézségek, akkor visszaemlékeztek arra, hogy mindarra, amit most átvettünk. Mit tud Isten előidézni akkor? Kedves Gödöllői gyülekezet, én azt kívánom a mai napon is, hogy ne csak Józsefről legyen leírva ez, hogy termékeny fa, termőága forrás mellett, keserítik, lövöldözik, üldözik a nyilazók, de mereven marad kézíve, feszülten keze karjai, Jákob hatalmasának kezétől, onnan Izrael pásztorának kősziklájától. Ne csak Józsefről legyen ez leírva, hanem kivétel nélkül mindannyiunkról, hogy Isten mielőbb az ő eljövendő országát tudja hirdetni ezen a világon, és akkor jöhet el a vég. Kívánom mindannyiótoknak, hogy részesei legyetek ennek. Amen. Mennyei jó atyánk, teremtő, fenntartó, megváltó Istenünk, hozzád szólunk most az ősök Istenéhez, akiken keresztül megmutattad, hogy milyen Isten vagy te, és elhoztad számunkra is a megváltási tervet, a ma nagy titkot, amit elkészítettetek. Urunk Istenünk, most mindannyian, talán mondhatom így mindannyiunk nevében, együttesen, azért szólunk hozzád, Urunk, hogy tartsd meg az elménkbe, szívünkbe mindazt, amit megismertettél most velünk. Juttasd eszünkbe, gondolatvilágunkba, ugyanúgy, mint Józsefnek, amikor majd nehézségben leszünk, hogy most is belekapcsolódhatunk a megváltási tervbe. Hozzál a szívünkbe olyan vágyat, hogy akarjunk ennek részesei lenni, és megértsük a te nagy titkodat, ama titkot, amivel a megváltásunkat is meghoztad Jézus Krisztus által. Istenünk, szeretnénk mi is szent fogadalmat tenni, hogy minden körülmények között téged választunk, hogy nekünk is te legyél az Istenünk, hogy kiegyezzünk minden nehézségünkkel, bánatunkkal olyan szempontból, hogy van, aki itt áll mögöttünk. Istenünk, és azt is szeretnénk neked mondani, hogy a mindennapi kötelességeinket is szeretnénk hűségesen teljesíteni. Sokszor olyan távol áll a gondolatvilágunktól, hogy ez is a te dolgaidhoz tartozik, de igenis oda tartozik. Bocsáss meg, jó atyánk, hogy ha eddig nem úgy tettünk, és nem úgy gondolkodtunk rólad, de most, hogy ezekkel találkoztunk, bűn lenne ezek mellett úgy elmenni, hogy ne hasznosítsuk, és ne tegyük valóvá. Jó atyánk, köszönjük szépen, hogy ilyen nyugodt körülmények között tanulhattunk tőled, és azt kívánjuk, és az a mi szándékunk is, hogy dicsőítessék a te neved sátán vágyaival szemben. Dicsőítessék a te neved, és Jézus Krisztusnak, ami megváltónknak szent neve. És ha ehhez a nehéz körülmények kellenek, illetve elkerülhetetlenek, akkor dicsőítessék a te neved a nehéz körülményeink között is. Köszönjük szépen, hogy erre lehetőséget adsz, és nem vonod meg tőlünk sem. Jézus Krisztusunkért. Amen.